Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Megkezdődött a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében indított büntetőper új elsőfokú tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az eljárást a fellebbviteli bíróságként eljáró fővárosi ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni. A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte. Az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével. Azok megalapozzák a bíró kizárását. Naponta 1000 kátyút javítanak a fővárosban, és még tovább emelik a kátyúzási kapacitást, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely szerint várhatóan a hónap végére rendezik az extrém időjárás okozta útviszonyokat. Az idén február 14-én 11 órakor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök Facebook oldalán jelentette be, hogy a közösségi oldalán beszél majd a kormány múlt évi eredményeiről. Évszázados csúcsra 1.170.000 tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. Újabb 4 milliárd forintos keretből segíti a mikrokis és közepes vállalkozások munkahelyteremtését és versenyképességének növelését a nemzetgazdasági tárca. A programban a cégek új munkavállalónként legfeljebb 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak bér- és eszköztámogatás formájában. Péntektől érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-i országgyűlési választásról, írja a Nemzeti Hírügynökség. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. 2 éve indult el a vállalatokat tisztán elektromos gépkocsik beszerzésében támogató program. A sikeres kezdeményezés megemelt keretösszeggel és meghosszabbított benyújtási határidővel folytatódik, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A támogatás további 5 milliárd forinttal bővül, a pályázatokat április közepéig lehet benyújtani. Emeli az energiatároló pályázat támogatási keret összegét a kormány, de konkrét összeget nem említettek, derül ki az Infostart cikkéből. Eddig 75 ezeren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra, amelynek a jelenlegi keret összege 100 milliárd forint. Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. 2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok, közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40%-kal meghaladta a 2 évvel korábbit. Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött, fogalmazott hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint 3-szor annyit, mint 3 évvel korábban. Híreink végén az időjárásról. Sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor az ország középső, északnyugati délkeleti részén akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb csapadék a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti ország részben fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Varga Emesét, az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium táosztályos tanulóját. Köszönöm szépen, kedves Emese, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Én köszönöm nagyon szépen a meghívást.
Hogyan alakult ki az érdeklődés az életedben éppen a versmondás és a versek iránt?
Hát az egész úgy kezdődött, hogy mikor felkerültem 9. osztályba, én bekerültem az irodalmi színpadba, és pont az október 23-i műsorra készültünk, és nekem már kisgyerekkorom óta volt egy ilyen álmom, hogy én színész szeretnék lenni, és ez akkor így visszatért belém ez a szikra, és utána ugye szóltam a magyar tanárnőmnek, mert ugye én általános gimnáziumi szakon tanulok, és ő mondta nekem, hogy akkor mostantól minden versenyre, minden szavaló versenyre fog engem vinni, minden ilyen irodalmi színpad szereplésbe benne leszek, és hát innen jöttek a versmondások, meg a vers szeretete.
És visszaemlékszel arra, hogy hány éves korodban fogalmazódott meg először benned, hogy színésznő szeretnél lenni?
Hát szerintem ilyen 7-8 éves korom körül.
Mi miatt? Mi a vonzó számodra a színészetben?
Mi ugye a szüleinkkel kisebb korunk óta ugye mind a három gyerekkel nézették a Szent István királyt, mint előadás színészekkel, és nagyon sok régi filmet és színpadi előadást néztünk, elmentünk színházakba, és ezért tetszett meg nekem nagyon, mert egy külön világ és egy nagyon csodálatos világ.
Sőt, amikor a versmondó versenyen bemutattalak, akkor azt is elmondtam, hogy szüleiddel és két bátyáddal élsz együtt, és hobbiaid közé tartoznak a könyv és versírás, valamint az olvasás. Könyvet és verseket is írsz?
Igen, van már egy úgymond verses kötetem, amit így az ismerőseimnek szoktam kiosztani. Könyveírás előtt úgy vagyok, hogy inkább kisebb novellákat szoktam írni, amikor úgy jön az íklet, és akkor leírom, és akkor majd talán egyszer egy ilyen nagyobb könyv formájába. Ha úgy adja jó Isten, akkor ki fogom tudni majd adni.
És verseket milyen témákban írsz?
Hát ez nagyon érdekes, ugyanis nekem ugyan a versírás, hogyha nagyon boldog vagyok, vagy szomorú vagyok, akkor leülök, és elkezdem írni a verset, és csak jön magától. És akkor kiírom magamból, ami bánt, vagy éppen ami jó vagy rossz dolog történt velem, és utána teljesen megnyugszok, és megszűnik, szóval ilyen váltakozó. Van gyerekversem például, van ilyen szerelmes vers, van szomorkásabb, van hazafias versem is.
Tehát akkor az érzéseidet, az érzelmeidet vetett papírra.
Igen, így van.
Melyik a kedvenc versed? Van ilyen? A sok-sok verset közül? Vagy hát egyáltalán hány verset írtál már eddig?
Hát eddig a verses kötetemben 10 versem van. Amit a kedvencemnek mondhatok, az két vers. Az egyik az a Sötét utca, amit legelsőnek írtam, ezt március 15-ére írtam még általános iskolában. A másik pedig a Bódva című versem. Ezt a buszon hazafelé írtam, de ez is annyira megható, hogy ez a világra is szól, hogy manapság a világ mennyire dühöng néha is, hogy tényleg a víz pedig csak bölcsen és nyugodtan folyik. Ez a két vers, amit azt mondanám, hogy nagyon ki tudnám emelni, hogy ez a két kedvencem, de amúgy mindegyik verset nagyon szeretem.
És hogyan kell ezt elképzelnünk? Jönnek a gondolatok, szó szerint homlokon csókol a múzsa, és utána papírra veted, vagy megjegyzed, vagy ott a buszon már le is tudtad jegyzetelni, és írni nem felejted el. Szóval hogyan születnek ezek az alkotások?
Hát általában úgy van, hogy például a Sötét utcát, azt egy német óra közben pattant ki a fejemből, elkezdtem mondani az első két sort, és utána csak jött magától, és ezt leírtam rögtön. hogyha buszon ülök, vagy autóban, és nincs nálam papír és toll, akkor a telefonom jegyzetébe szoktam leírni, és aztán visszanézve átjavítom, vagy ha például pont órán ülök, vagy olyan helyen, például étterembe is volt már olyan, hogy szalvétára kezdtem el írni a vers ötletet, hát így szoktak létrejönni úgymond a versek.
Szóval akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy szereted az irodalmat, és közel áll hozzád minden, ami irodalom, legyen az novella, vers, költemény.
Igen, ez abszolút így van.
Nem is meglepő akkor, hogy nyáron a versművészeti táborunkban is részt vettél. Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatok számodra?
Nekem minden pillanat nagyon emlékezetes volt, az a 3 nap, amit ott töltöttem, de leginkább az, hogy mennyire befogadó és szerető közösségbe kerültem, és még az volt nagyon pozitív élmény, hogy ugye a 2 színművész tanuló, de vendég, és ugye az énekesnő is, akit ugye meghívtak, ők is nagyon sokat segítettek nekem, mert nagyon sok kérdés volt bennem ezzel a pályával kapcsolatban, de mind a 3 megerősítettek, hogy nagyon ügyesen csinálom, és ne adjam fel az álmaimat.
Ez nagyon fontos, valóban a célokat és az álmokat azért álmodjuk, hogy meg is tudjuk valósítani őket. Térjünk versmondó versenyünkre. Amikor megláttad a felhívást, te és a felkészítő tanárod, nem is volt kérdés, hogy elindulsz ezen a versenyen?
Hát ez úgy történt, hogy a felkészítő tanárom látta meg elsőnek a felhívást.
És ki ő?
Smigura Éva tanárnő, ott tanít ugye a Szent János görögkatolikus gimnáziumban. Ő az egyik magyar tanár, és közt az én magyar tanárom is. És meglátta a felhívást, és átküldte nekem, hogy szeretnék-e részt venni rajta, és ezt nagyon szeretem és tisztelem benne, hogy megadja nekem a lehetőséget, hogy én válasszak, hogy el szeretnék-e menni, és azt mondtam, hogy igen, szeretném megpróbálni, és így történt, hogy elkeveredtem oda.
Olyannyira, hogy a verset is te választottad, tehát a te döntésed volt a választott versed?
Igen. Ugyanis tanárnő és én is azt látjuk, hogy olyan vers, amit én választok magamtól, ugye, ha nincs megadva kötelező vers, vagy például ugye fel van sorolva 3 vers, és abból kell választani, akkor amit én választok ki, sokkal jobban meg tudom érteni, és sokkal jobban át tudom érezni azt a verset.
Mi is voltnak kötelező vers, és melyik lett az a vers, amelyet kiválasztottál, tehát a szabadon választott versed?
Most a kötelező versre nem emlékszek, ugyanis azt nem láttuk a kiírásba, hogy meg kell tanulni, és én ott a helyszínen tanultam meg egy 15-20 perc alatt, szóval ez úgy, ahogy megragadt, úgy el is tűnt a fejemből. A szabadon választott versem az pedig Kányádi Sándornak az Én mi atyánkom című verse lett.
Hogyan találkoztál ezzel a verssel? Hol ismerted meg ezt a verset?
Úgy szoktam általában verset keresni, és erre a versre is úgy bukkantam rá, hogy internetre beírok egy megadott szót, például itt az Isten szeretete, vagy istenes versek, és elkezdtem kutakodni, és már csak 3 hét volt a versenyig, és kétségbe voltam esve, hogy hát, de nekem még meg kéne ezt tanulnom, meg keresnem kéne egy olyan verset, amit tényleg a magaménak tudhatok, és tényleg nagyon át tudom érezni, és akkor rábukkantam erre a versre.
Amely valóban mindenben, minden gondolatában alátámasztja, hogy Isten maga szeretet, minden sorából és minden versszakából ez az üzenet tűnik ki az olvasónak és a hallgatónak.
Ez teljesen így van, és ugye mivel mi a mindennapi problémákat veszi alapul ez a vers, ezért mindenki kicsit a magáénak érezheti, amin már túlesett, vagy túl fog esni, például ugye az én esetemben. És ezért is nagyon gyönyörű, mert tényleg azt írja le, hogy bármi történik az életünkben, nem szabad kétségbe esni, nem szabad szomorkodni, hanem a jó Istenhez kell fordulni.
Így van, és mindaz meg van benne fogalmazva, ami sajnos manapság történik a világban, akár országos, akár világpolitikai szinten, de többet még ne áruljunk el, majd meghallgatjuk hamarosan a te előadásodban. Mit szóltak az osztályfőnököd, az osztálytársaid ahhoz, hogy elindultál ezen az versmondó versenyünkön?
Nagyon szerencsés embernek tudhatom magamat, ugyanis mind az osztályfőnököm, mind az osztálytársaim nagyon támogatnak ebben, úgy, ahogy az iskolában szinte mindenki, és nagyon köszönöm nekik, mert tényleg a legelejétől fogva szurkolnak nekem, izgulnak, értem, helyettem is sokszor, és ezt tényleg nagyon köszönöm nekik. Az én Istenem, erős, hatalmas Istenem.
szellem. Egy, meg egy, meg egy, az egy. Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem. Egy, meg egy, meg egy, az egy.
Gyakorolni milyen gyakran gyakorolsz? Ha megtanulsz egy verset, könnyen tanulod a verseket, vagy picit nehezebben? Mi a jellemző?
Én nagyon könnyen tanulok szerencsére verseket. Hát olyan gyakran tanulok verseket, amilyen gyakran mennem kell szavaló versenyre, vagy éppen feladják, ugye kötelezően megtanulni, mint memoriterként az órákon, vagy például így az irodalmi színpadban műsorokra. Ilyen gyakran tanulok verset, ami azt mondható, hogy hát egy 2 hónaponta biztos.
Megtanulod, és utána minden nap kell gyakorolnod, hogy szinten tud tartani?
Az elején igen, aztán amikor már nagyon sokat gyakoroltam, és szinte a véremmé válik a vers, akkor utána már elég 2-3 naponta is gyakorolnom.
Avassuk be a kedves hallgatókat a kulisszatitkokban, ugye minden versnek van egy mondani valója, egy üzenetem. Azt is elárultam a versmondó versenyünknél a zsűri, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy hogyan hangsúlyozunk, hogyan mondjuk azt a bizonyos verset, hogyan értelmezzük, és hogyan tolmácsoljuk a minket hallgatóknak. Nos, te ezeket az idézőjeles kis praktikákat hogyan, kinek a segítségével sajátítod el?
Én a saját segítségemmel, ha ezt lehet úgy nevezni, szoktam elsajátítani. Azt szoktam csinálni, hogy elolvasok egy verset, és ha megtetszik így olvasva. Ugye én már úgy olvasom fel, hogy alapjáraton hangsúlyozva van a fejembe, és akkor utána megtetszik ez a vers, akkor felmegyek például a YouTube-ra, ott beírom, meghallgatom egy színésztől, vagy előadó művésztől, hogy hol, milyen hangsúlyt használ, például valahol erőteljesebben, vagy máshogy, ahogy én gondoltam, és meghallgatom, és annak a példájára nagyjából próbálom az én saját hangsúlyozásomra és az én saját értelmezésemre átformálni.
És gondolom, ehhez jön még hozzá a felkészítő tanár segítsége, édesanyád segítsége, aki mindig ott van melletted, mint egy biztos jó háttér, ezek már mind-mind hozzáadódnak.
Ez pontosan így van, ugye, amikor még nem megy annyira a vers, vagy éppen, hogy megtanultam, akkor mindig anyukámnak, vagy ott a családnak szoktam felmondani, és nagyon nagy örömmel fogadják, amikor pedig már megy a vers, akkor felmondom ugye a magyar tanárnőmnek, és ő is még, ha valamit úgy gondol, akkor igazít rajta, vagy ha picit nagyobb erőbedobással kezdjem a verset, hogy mondjam, itt ne harapjam el a soroknak a végét, a vers szakoknak a végét. Szóval igen, nagyon sokat segítenek mind a ketten.
És áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy nem esett messze az alma a fájától, hiszen a beszélgetésre készülve édesanyád megemlítette nekem, hogy bizony, annak idején ő is mondott éppen Kányádi Sándor verset.
Igen, én is akkor tudtam meg, mikor már a második szavaló versenyemre készültem, hogy édesanyám is nagyon sokat mondott verseket, és nagyon szép eredményekkel is, és ezért is nagyon jó, mert így még jobban érti, hogy mit csinálok, és így még jobban tud segíteni.
Szintén a bemutatkozásodból idézek néhány sort. További tervei szerint a Színművészeti Egyetemre szeretne járni, és ott prózai színész szakon végezni. Így fogalmaztad meg a bemutatkozásodban, nem kis álom ez, és kívánom, hogy sikerüljön valóra váltani, de hát nagyokat kell merni álmodni. Miért szeretnél prózai színész lenni?
Nagyon szépen köszönöm. Azért szeretnék prózai színész lenni, mert én mindig is olyan ember voltam, aki hiába még messze van, szeretem megtervezni előre, hogy mik az elképzeléseim, vagy mi felé szeretnénk menni, és felmentem a Színművészeti Egyetemnek az oldalára, és ugye elolvastam a szakokat, és a prózai színész szak tetszett meg a legjobban.
Mi miatt? Mi az, ami elvarázsolt ebben a szakban? Mi az, ami megfogott?
Hát ha jól emlékszem, úgy van a kiírás, hogy ugye színpadi és filmszínésznek képeznek ki, és valójában én ezért megyek, ha nem is filmszínésznek, de legalább színpadi színésznek.
mert hogy szereted tolmácsolni az írók, a drámaírók, a színműírók és a költők gondolatait?
Egyrészt igen, még ott van az is mellette, hogy nagyon szeretem az embereket arra nevelni, ha lehet így mondani, hogy minél többen kulturálódjanak, minél több fiatal ismerje meg a nagy íróinkat, vagy akik ugye a világba híressé váltak. És még nekem van egy személyes okom. Ugye nagyon sok embert érint ugye manapság a világba ugye a rossz dolgok, és mikor én fellépek a színpadra egy szerepbe, akkor teljesen másik ember lehetek, és akkor elfelejtek minden rossz tulajdonságomat, elfelejtek minden rossz dolgot, ami velem történt, vagy történik, pont abban az időben, és egyszerűen egy élmény átadni az embereknek, hogy látod az arcukon, hogy csillog a szemük, és boldogok, és el vannak kápráztatva, és ugye te is nagyon jól érzed magad, ugyanis olyan embernek lett a szerepébe, hogy nem tudnak róla szinte semmit.
Azért is szerettelek volna bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen véleményem szerint a mai fiatalok körében kevesebb az a fiatal, aki érdeklődik az irodalom, a versek, a költemények iránt, akinek valóban a magas kultúra fontos, akinek fontos az, hogy elinduljon egy versmondó versenyen, vagy egy mesemondó versenyen, hogy most példákat említsek. Téged mi inspirál? Mi miatt fontos számodra az, hogy elinduljál versmondó versenyeken, és ami még plusz, hogy itt jelen van a Jóisten is, jelen van a keresztény hit. Ez különösen fontos a mai világban. Miért tudnád inspirálni a hasonló korú fiatalokat, hogy merjenek lépni, és merjenek ilyen témákban is kiteljesedni? De előtte még arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi inspirál?
Hát engem ugye az inspirál, hogy a magyar nyelv alapjáraton is egy gyönyörű nyelv, és sokszor az ember nem tudja magát kifejezni eléggé, és ezekkel a versekkel, ezekkel a költeményekkel az ember olyan dolgokat tud megfogalmazni, amik nagyon csodálatosak.
És hogyan tudnád inspirálni a társaidat, a diáktársaidat, hogy ők is érdeklődjenek az irodalom és a keresztény irodalom iránt, hiszen ha bármi bajunk és gondunk van, csak is a jó Istenbe kapaszkodhatunk és bízhatunk. Bárcsak minél több fiatal is így gondolná ezt.
Úgy tudnám őket inspirálni, hogy ha nem is minden héten, de legalább egy hónapban egyszer olvassanak el egy verset, vagy menjenek el egy könyvesboltba, vegyenek egy verseskötetet, mondjuk Ady Endrének az összes művét, vagy József Attilának az összes művét, és olvasgassanak néha bele, mert tényleg ez egy olyan érték, amit nagyon kár lenne elpazarolni, és vannak olyan versek, amik teljesen megérintik az embert, és nagyon sokszor ez segít nekik a rossz időkbe, vagy a jó időkbe, és ezzel tudnám őket ösztönözni erre, hogy tényleg egy csodálatos dolog.
És ha már értéket említettünk, és ha már azt mondtuk, hogy jó meghallgatni az értéket, akkor javaslom, hogy ne csigázzuk tovább a kedves hallgatók érdeklődését és kíváncsiságát, hanem hallgassuk meg a te előadásodban Kányádi Sándor az Én mi atyánkom című versét, amely verset a versbarátok kör által szervezett versmondó versenyünkön mondtál el. Ha elárulhatom a kedves hallgatóknak, amikor én ezt a verset hallgattam a te előadásodban, bizony engem kirázott a hideg, és szívemhez és lelkemhez ért ez a költemény. Remélhetőleg a kedves hallgatók is így lesznek ezzel, tehát szeretettel hallgatjuk az előadásodban Kányádi Sándor költeményét.
Kányádi Sándor, az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultik tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba reményteljesen, s fohászkodj. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Mikor magányod ijesztő rád szakad, mikor kérdésedre választ, a csend nem ad. Mikor körülvesz a durva szók özene, átkozódik a rossz. Merre van Istene? lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele! Nézz fel a magasba, és hittel rebegd! Uram, szenteltessék meg a te neved! Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó, lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s mondd, Uram, jöjjön el a te országod, mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad killódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől, ha léhen, ó, lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedben lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt. Ó, lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, sívd Istenedet. Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek. Mikor verítékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó, lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe, nézz fel a magasba, sívd Istenedet. Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikért a rossz, támadj, stombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Ámen. Utóhang, s akkor megszólal a mester, keményen, szelíden. Távozz, sátán, szűnyvihar, béke, s csend legyen. Miért féltek, kicsiny hitűek? Bízzatok, hisz én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok.
Nagyon nehéz ezután megszólalni, és tudatosan vártam néhány másodpercet, hiszen nagyon jó volt végighallgatni, hogy egy fiatal hölgy, hogyan is mondja, Kányádi Sándor, az Én mi atyánkom című költeményét, gratulálok neked az előadásodhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést Varga Emesének, az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium A-osztályos tanulójának. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Aljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete az emberkereskedelem elleni világnapra, a Szent Atya keleti ortodox papokhoz és szerzetesekhez, közös keresztény örökség mozaikja vagyunk. 555 év után visszatért a Vatikánba a két Borzo d'Este kódex, Szent Ferenc földi maradványai közszemlére tételének eseményei február 21-től március 22-ig.
Pápai üzenet az emberkereskedelem elleni világnapra. Vessenek véget ennek az emberiség elleni súlyos bűnnek. Február 8-án tartjuk az emberkereskedelem elleni küzdelem 12. világnapját. Ebből az alkalomból Leó pápa üzenetet tett közzé, amelyben nyomatékosan megismétli az egyház felhívását. Vessenek véget ennek az emberiség elleni súlyos bűncselekménynek. Békesség nektek! Így üdvözölte tanítványait az Úr feltámadása után. Ezek a szavak azonban többet jelentenek egy köszöntésnél, megmutatják az utat egy megújult emberség felé. A valódi béke ott kezdődik, hogy elismerjük és óvjuk azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert felruházott. Sajnos azonban korunkban, ahol egyre inkább elharapódzik az erőszak, sokan fegyveres úton keresik a békét, saját uralmuk megerősítésére, állapította meg üzenetében a pápa. A konfliktusokban a háborút támogatók az emberi élet veszteségét járulékos kárnak tartják, amely politikai vagy gazdasági okokból feláldozható. Az emberi élet feletti uralom és megvetés táplálja az emberkereskedelem csapását is. A geopolitikai bizonytalanság és a fegyveres konfliktusok termékeny talajt nyújtanak az emberkereskedők számára, akik a legsérülékenyebbeket használják ki, különösen a kitelepítetteket, a migránsokat és a menekülteket. Emellett aggasztó az úgynevezett informatikai rabszolgaság jelensége is, amelyben bűnszervezetek hálózzák be az embereket az internetes csalás és a drogkereskedelem révén. Leó pápa imára és elgondolkodásra szólít az emberkereskedelem elleni világnap alkalmából. Az ima az az apró láng, amelyet meg kell őriznünk a viharban, hogy legyen erőnk ellenállni az igazságtalanság elleni közönynek. Az emberkereskedelem erőszakát csak úgy tudjuk leküzdeni, ha úgy tekintünk minden egyénre, mint Isten szeretett gyermekére. A Szent Atya hálás mindenkinek, aki kinyújtja kezét az emberkereskedelem áldozatai felé, a nemzetközi hálózatoknak és a szervezeteknek egyaránt. Isten áldja meg őket bátorságukért, hűségükért és fáradhatatlan munkájukért. Bakita Szent Józsefina közbenjárásába ajánlja a pápa mindazokat, akik megemlékeznek erről a napról. Egy olyan világot építsünk, amelyben a béke nem pusztán a háború hiánya, hanem lefegyverzett és lefegyverző, és minden ember méltóságának tiszteletén alapul.
Leó pápa a keleti ortodox papokhoz és szerzetesekhez. Közös keresztény örökség mozaikja vagyunk. 14. Leó pápa február 5-én csütörtökön délelőtt az apostoli palota Kelemen termében fogadta a keleti ortodox egyházak fiatal papjainak és szerzeteseinek 25 fős csoportját, akik a keresztény egység előmozdítása dikasztérium kezdeményezésére tanulmányi napokat töltenek Rómában. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy az egyházon belüli történelmi és kulturális különbségek a közös keresztény örökség csodálatos mozaikját jelentik, és reméli, hogy mindenki növekedhet a Krisztusba vetett közös hídben. Péter apostol első levelének köszöntésével szólt a Szent Atya a keleti ortodox vendégeihez. Béke legyen mindnyájatokkal, akik Krisztusban vagytok. A 25 fős fiatal ortodox teológus csoportja az örmény, kopt, etióp, eritreai, malankara és szír ortodox egyházakat képviselő papok és szerzetesek. Leó pápa beszédében reményének adott hangot, hogy a fiatal keleti ortodox teológusoknak tetszett ez a látogatás, amely lehetőséget adott nekik arra, hogy többet megtudjanak a katolikus egyházról,
to learn more about the Catholic Church,
különösen a római kúriáról és Róma katolikus oktatási intézményeiről. A pápa meggyőződése, hogy látogatásuk áldás volt mindazok számára, akik velük találkoztak, mert az lehetővé tette számukra, hogy többet megtudjanak egyházaikról. Leó pápa felidézte, hogy nemrég tartották világszerte a keresztények egységét folytatott imahetet, amelynek témája Szent Pál efezusi levelének gondolata, amelyben az apostol a hitben való egység fontosságát hangsúlyozza, egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre kaptatok meghívást is. Közismert, hogy Szent Pál sokat utazott Izraelben, Kis-Ázsiában, Szíriában, Arábiában és még Európában is, folytatta a pápa. Miközben az apostol számos keresztény közösséget alapított, és rendszeresen meglátogatta azokat, mindinkább tudatosultak benne az egyes egyházak egyedi jellemző vonásai, mint etnikai hovatartozásuk, szokásaik, valamint kihívásaik és problémáik. Az apostol megértette, hogy a közösségek túlságosan önzővé válhatnak, ha saját problémáikra központosítják figyelmüket. Ezért Szent Pál apostol az összes levelében eltökélten arra emlékezteti őket, hogy Krisztus egyetlen misztikus testének részeit alkotják.
That they were part of the one mystical body of Christ.
Ilyen módon arra buzdította őket, hogy támogassák egymást, és őrizzék meg a hit és a tanítás egységét, amely Isten transzcendens természetét és egyetlen mi voltát tükrözik. Kedves barátaim, szólt Leó pápa, egyházaink történelmi és kulturális különbségei közös keresztény örökségünk gyönyörű mozaikjait alkotják, amit mindannyian értékelni tudunk. Ugyanakkor továbbra is támogatnunk kell egymást, hogy nevekedhessünk a Krisztusba vetett közös hitünkben, aki békénk végső forrása. Ezt meg kell tanulnunk lefegyverezni magunkat. Ahogy Athénagorász pátriárka, az ökumenikus mozgalom úttörője egy gyönyörű imájában megfogalmazta, nincs fegyverem ahhoz, hogy igazamat akarjam, ahhoz, hogy mások hiteltelenítésével igazoljam magam, ahhoz, hogy a legnehezebb háborút, a háborút önmagunk ellen vívjam. Amikor megszüntetjük a bennünk lévő előítéleteket, és lefegyverezzük a szívünket, nevelkedünk a szeretetben, szorosabban együttműködünk, és megerősítjük Krisztusban az egység kötelékeit. Ilyen módon a keresztény egység a földi béke és a mindenki közötti megbékélés kovászává is válik. Kedves testvéreim Krisztusban, miközben ismételten hálát adok látogatásotokért, imáimról biztosítalak benneteket. Áldjon meg benneteket az Úr, és a boldogságos Szűz Mária, Isten anyja, oltalmazom benneteket, és szeretett egyházaitokat. Végezetül Leó pápa arra kérte a keleti ortodox egyházak fiatal papjainak és szerzeteseinek 25 fős csoportját, hogy együtt imádkozzák el az Úr imáját.
I invite you to pray together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy...
Elvitték a Vatikánba Leó pápának Borso d'Este herceg reneszánsz bibliáját. A Szent Atya csütörtökön az apostoli palotában megtekinthette a két kötetes kódex különlegességet, amelyet az olasz szenátus elnöke vitt el neki hálából, amiért a pápa decemberben látogatást tett a szenátus könyvtárában. 14. Leó ezzel a negyedik pápa, aki belelapozhatott a miniatúrákkal gazdagon díszített eredeti kódexbe, második Pál, 9. Pius és második János Pál után. A Biblia facsimile kiadásából egy példányt ajándékozott a Panini kiadó Leó pápának. Még ha átmenetileg is, de 555 év után visszatért a Vatikánba az a Biblia, ami a 15. században eredetileg Borso d'Este, Modena, Reggio és Ferrara hercegének tulajdonában állt. Az értékes könyv a miniatúra művészet egyik gyöngyszeme, 1455 és 1461 között készült, Taddeo Crivelli irányítása alatt. Majd 1471-ben hozták el a Szent Péter Bazilikába, amikor második Pál pápa hercegi címmel ruházta föl Borso d'Estét. 14. Leó pápa tavaly december 18-án látogatást tett az olasz szenátusban, a szent év végén rendezett kiállításon. Ezért Ignazio La Russa, a szenátus elnöke és Federico Toniato főtitkár, valamint az Este galéria igazgatója Alessandra Necci elhozták a Bibliát a Vatikánba, mielőtt visszavitték volna Modenába, ahol az Este egyetemi könyvtárban őrzik. Második Pál, 9. Pius és második János Pál után így 14. Leó a negyedik pápa, aki saját kezűleg lapozhatta az eredeti reneszánsz kötetet, de ő az első pápa, aki több mint fél évezred után a Vatikánban tehette meg ezt. Borso d'Este bibliáját a miniatúra művészet csúcsának tartják. 1455-ben kezdték készíteni, abban az évben, amikor Gutenberg befejezte Biblia nyomtatását. Borso műve két kötetből áll, drága és ritka anyagokból készült, köztük egy Afganisztánból származó lapis lazuli kővel. A világ legszebb könyvének tartott Biblia állt az olasz szenátus kiállításának középpontjában, amelyet a Treccani enciklopédia 100. évfordulójára rendeztek. Giovanni Treccani volt ugyanis az, aki megvásárolta a Bibliát és az olasz államnak ajándékozta 1923-ban. A reneszánsz műkincset Pergamenre írták. A rajzok elkészítését egy művészekből álló csapat végezte, mintegy 6 év leforgása alatt, Taddeo Crivelli és Franco dei Russi irányításával. Az Esteház tulajdonában álló Bibliát 1598-ban Ferrarából Modenába szállították, ahová a család áttette székhelyét, és ott maradt a hercegség végéig, 1859-ig. Ekkor a család egyik számműzetésben lévő tagja a dinasztia legértékesebb kincseivel együtt Ausztriába vitte, ahonnan az első világháború után sikerült visszaszerezni. 1922-ben ugyanis a megözvegyült Zita császárné úgy döntött, hogy eladja a Bibliát, amit egy párizsi régiségkereskedőre bízott. 1923-ban Giovanni Treccani üzletember és mecénás mentette meg a műkincset az olasz állam számára, akit az akkori közoktatási miniszter tájékoztatott a fejleményekről. Így Treccani Párizsba utazott, és megvásárolta az Este Bibliát 3,3 millió francia frank ellenében. A Biblia minden egyes lapját elegáns díszítéssel látták el, a szöveget két oszlopba rendezve írták, a kódexekre jellemző díszes iniciálékkal. Gazdagon és művészien kidolgozott alakok láthatók a szöveg körül, főként az alsó részen, melyek embereket, állatokat és növényeket formálnak megdöbbentően valósághű módon. A képeken megjelenik a tájak perspektívikus ábrázolása is, az Este család címere. A reneszánsz kiemelkedő alkotóinak hatása is fellelhető a miniatúrákon, mint Donatello, Mantegna és Piero della Francesca. Giovanni Treccani megbízására értékes reprodukciók készültek a Bibliáról, elsőként 1937-ben a milánói Bestetti kiadó közreműködésével, számozott és limitált példányban. 1961-ben 23. János pápa 80. születésnapi alkalmából a Bergamói Takarékbank 100 példányban nyomtatta ki, majd 1996-ban teljes facsimile kiadás készült 750 számozott példányban a Panini kiadó gondozásában. A csütörtöki pápai audiencián jelen volt a Panini család is, akik egy általuk kiadott Bibliát ajándékoztak Leó pápának. Az eredeti Borso d'Este Biblia két kötete megtekinthető az Este könyvtár honlapján.
Szent Ferenc földi maradványai közszemlére tételének eseményei február 21-től március 22-éig. A Szent Ferenc halála 8. centenáriumára meghirdetett jubileumi évre az Assisi Szent Ferenc konvent szerzetes közössége számos liturgikus, spirituális és kulturális programot kínál a több százezer zarándoknak, akik Assisibe érkeznek Szent Ferenc földi maradványai első hosszabb nyilvános közszemlére tételének idején, ez év február 21-e és március 22-e között. Liturgikus események. Február 21-én szombaton délután 4 órakor kerül sor a Szent földi maradványai tartalmazó koporsó áthelyezésére a kriptából a bazilika altemplomába. Az ünnepséget Ángel Fernández Ártime bíboros, az Assisi pápai bazilika pápai legátusa vezeti, több száz ferences szerzetes részvételével. Az eseményt élőben közvetíti az olasz Rai egy csatorna, a Sua Immagine, az ő képmására című műsor külön kiadásában. Február 22-én vasárnap 11 órakor szentmisét mutatnak be a bazilika felső templomában, amelyet ismét élőben közvetít a Rai egy a vasárnapi a Sua Immagine című műsorában. A szentmisét Ángel Fernández Ártime bíboros, az Assisi pápai bazilika pápai legátusa celebrálja. A hónap során folyamatosan érkeznek egyházmegyei zarándoklatok püspökeik vezetésével, több száz fő részvételével, ezért a bazilikában a szentmiségen csak előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni, regisztrálás a sanfranciscovive.org weboldalon keresztül. A Szent Ferenc földi maradványai közszemlére tételét lezáró ünnepélye szentmisére március 22-én vasárnap 17 órakor kerül sor, amelyet Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke mutat be. Spirituális találkozók. A halálnővér egy elvetendő tapasztalat című Ferenc és ifjúsági találkozóra március 14-én és 15-én kerül sor. Találkozóra azok a fiatalok jelentkezhetnek egész Olaszországból, akik szeretnék elmélyíteni a ferences értékek megértését és együtt megélni azokat. Eddig körülbelül 400 fiatal regisztrált Olaszország szerte. Az imádság, az emlékedés, a találkozás és a testvériség igazi élménye a Poverello földi maradványainak közszemlére tételének legfényesebb éjszakáján. Együtt leszünk az élő Ferenc előtt, hogy felismerjük, mi teszi érdemessé az életünket, nyilatkozta Nicola Zanin testvér, a Szent Konvent tagja, a bazilikai ifjúsági csoportjának vezetője. Zenei programok. Február 21-én szombat este 9 órakor a londoni Oratory School The Schola Cantorum koncertje vezényel Charles Cole. Február 28-án szombat este fél 8-kor a Sacri Passionis Concentus, az Assisi Szent Ferenc pápai bazilika énekkora ad koncertet vezényel Péter Hardy, ferences testvér. Március 7-én szombat este fél 8-kor ismét a Sacri Passionis Concentus koncertje. A koncertek mindig a bazilika felső templomában zajlanak, a belépés ingyenes, nyitott mindenki számára, regisztráció nélkül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
nap verse.
Major Zala Lajos. Ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengész szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agy sejtjeiből mindörökre. Ámen.
Major Zala Lajos Ima ablaknyitáskor című versét Szegvári Menyhért mondta el. Major Zala Lajos 1930-ban született Kislakoson. Tanulmányait 1951-től 57-ig a Friburgi Egyetemen, illetve a párizsi Sorbonnon folytatta a francia és német irodalom, valamint gyógypedagógia szakon. 1949 óta élt Svájcban, ahol egy gyógyszergyár külszolgálatának vezetőjeként dolgozott. A költő nevéhez fűződik a Hévízi Csokonai Napok megalapítása és szervezése, alapítótagja az Asztaltársaságból egyesületté alakult Csokonai Vitéz Mihály Művészeti Társaságnak. Magyar nyelven először 5. Síp című verses kötete jelent meg 1967-ben, utolsó Magyarországon megjelent kötetei 1999-ben az Elveszett Győzelem című naplóregény, illetve 2000-ben a Hogy hívnak ember című verses kötete volt. 2006. március 2-án hunyt el Svájcban.
A nap imája.
XIII. Leó pápa, ima Szent Józsefhez. Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük. Arra a szent szeretetre, amely téged a boldogságos szűzanyához fűzött, és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk, tekints kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztusnak választott népét te, a szent családnak leggondosabb őre. Távolítsd el tőlünk, kegyes atya, a tévejgésnek és romlottságnak minden nyavajáját. Támogass bennünket a sötétség hatalmával való küzdelmünkben. S miként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad, úgy őrizd most Isten szent egyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól. Mindnyájunkat védj pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul halljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!